Na, de viszont megyünk tovább, mert nagyon sok dolgunk van, két háborút is updatelni kell, megnézzük, hogy mi a helyzet az orosz-ukrán fronton, és megnézzük, hogy az Izrael-Hamász hadviselés hogyan áll. Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértő lesz a segítségünkre. Szia, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Ha nem lennék kortárs hadvezér. Se az ukrán hadszíntéren, se az izraeli palesztinen, mert hogy, de egyébként máshol se, aha, mert amikor azt mondják, hogy jó, akkor ezt hogy lehetne feloldani azt a patthelyzetet a másik, vagy mind a két félnél, akkor nehéz erre exakt szakmai, igen, katonai választ adni, mert ugye az ukránok fennakadtak a jelek szerint egy mélységi tagolt orosz védelmen, az oroszoknak meg nincs erejük ellen támadni, mert hogy azért
egyre kevesebb van.
Gázában meg hát imádom, amikor az Európai Unió felszólítja az izraelieket, hogy megértjük, hogy vissza akartok vágni a Hamasznak, de a jogszabályok maximális betartásával tegyétek mindezt. Hát ez marha jó. Menjünk akkor az ukrán frontra. Botond, tényleg patthelyzet van ott? Mert ugye nagy tavaszi ellentámadást ígértek, most jön az őszi esőzés, amár már a Wehrmachtot is szépen megakasztotta, tehát úgy tűnik, hogy most jövő tavaszig, mint hogyha befagyott volna az a hadszintér.
Na hát pont jókor teszitek föl a kérdést, mert tegnap jelentek meg különböző interjúk is, meg egy tanulmány is az ukrán vezérkari főnökkel az Economistban, Zsaluznéja, ugyanis hát ő maga szerintem talán az egyik legrealistább megszólalást adta most az elmúlt nem is hetekben, hanem hónapokban, elmondva, hogy igen, tulajdonképpen a maga a lövészárok harc az tényleg sokkal inkább hasonlít az összes korábbi lövészárok harchoz, tehát hogy itt nincsenek akkora meglepetések, és a technikai innovációk egyszerűen, ami annak idején volt az, hogy egy első világháborús állatkor és felengedtünk egy régi megfigyelő gömböt, vagy valami első repülőgépet, most pedig egyszerűen ott tartunk, hogy mind a két szél mindent tökéletesen lát a drónokkal, és aki azonnal megmozdul egy picivel több, mint egy brigád alatt az erdő mélyén, azt rögtön látják, rögtön szétlövik. És tulajdonképpen ez történik. Tehát amikor az oroszok most ellentámadásba lendültek az egyik részen, akkor az első 4 órában több mint 150 harceszközt veszítettek el, mert az ukránok azonnal szét tudták lőni, tehát ez tényleg egy védekező álló háborúvá alakult át magán a szárazföldi fronton. De talán az az izgalmas, hogy a Fekete-tengeri fronton viszont az ukránok kifejezetten sikeresen haladtak, tehát lényegében Novorossziszkba, az egyik legkeleti Fekete-tengeri orosz kikötőbe szorítottak vissza rengeteg értékes orosz hadihajót, mert a tengeri vízi drónjaik annyira hatékonyak, olcsó képagok gyártják, hogy ez működik. Tehát oda mégiscsak el tudták űzni az orosz flotta egy részét. És hát zajlik a levegőben is a nagy hatótávolságú küzdelem, ugye megkapták Amerikától ezeket az eszközöket, és ezekkel pedig ugyanúgy tudnak logisztikai bázisokat támadni.
Ezt mondták viszont az ukrán valamelyik hadvezér értékelve az egész helyzetet, hogy a korszerű légierő nélkül nem is nagyon fog változni ez a helyzet. Kell változni igen, ennek a helyzetnek szerinted ahhoz, hogy itt valamiféle lezárása legyen ennek a konfliktusnak?
Ugye egy ilyen konfliktus, és tulajdonképpen ez a válasz az első kérdésetekre Gázától Ukrajnáig, hogy a politikai célokat ugye egyértelműen meg kellene határozni tulajdonképpen a zero day-en, hogy az lesz a vége, ha. És ugye ez az, ami a különböző résztvevőknél, illetve a résztvevőket támogató külföldi partnereknél nem egyértelmű. Most a Kínától az USA-ig. Tehát ez az, ami vagy egyértelmű, de nem mutat átfedést. Tehát ilyen szempontból van nehéz dolgunk, mert hogy az ukránoknak is nyilván az volt a céljuk, hogy nyáron a Krím-félszigetig eljussanak, ez messze nem jött össze, ehhez képest egy darabig még el tudnak vívni egy háborút, de láthatólag az oroszokat a 21. században ugyanúgy nem zavarják az emberi veszteséget, mint a 20. Tehát nem tudom hány olyan ország van, ahol 150 ezer potenciális harctéri veszteség után még mindig boldogan menetel tovább a rezsim, de Oroszország ide tartozik. Tehát ezekkel meg szintén külön-külön kell számolni.
És akkor ez rávilágít biztos, egy másik problémára, hogy ez egy anyag és húsdaráló, és ebbe csak a számokat nézve nem állnak jól az ukránok, nem állhatnak jól az ukránok.
Így van, tehát a hosszú táv, hogy elnyúló háború az nem Ukrajna érdeke, ezt így is mondhatjuk, és egyébként azért jön egy elnökválasztás az Egyesült Államokban, ugye tegnap éjjel szavazták meg az új házelnök, ugye emlékszünk itt, elég csúnyán megbukott az előző republikánus házelnök, és az új az rögtön azzal kezdett, hogy az izrael és az ukrán támogatási csomagot szét kell választani. És csak az izraeli szavazta meg az alsóház, valószínűleg pont azért majd a felsőház a szenátus megvétózza. Tehát, hogy az ukrán támogatás kezd áldozatul leszni az amerikai belpolitikának, ami eddig viszonylag egyértelmű volt, az most már nem az. És azt hiszem, hogy ez a választási szezonnal tovább fokozódik, ez pedig növelni fogja a nyomást az ukránokon, hiszen egyszerűen amerikai katonai segítség nélkül elég lőszer sincs, mert Európa egyszerűen csak beszél arról, hogy majd többet jár, de még gyakorlatilag amennyiben én itt jól nézem a szakirodalmat, az orosz kapacitást sem hoztuk be az elmúlt másfél év alatt, ami meg hát az európai iparpolitikáról és a honvédelem, nem is tudom, a hidegháborús további teljes, hogy mondjuk ezt szépen segítsetek, inerciájáról tanúskodik.
Aha. Na de ha ez így marad, az az oroszoknak jó. Mert Putyin el tudja adni a saját választóinak, hogy kérem szépen kicsiptünk egy jó nagy darabot Ukrajnából, nácitlanítottuk az országot, minden király, el lehet látni a Krím-félszigetet szárazföldi úton, és akkor így minden rendben van.
Így van, hát ez az, amit a racionálisabb nyugati döntéshozók megértenek, hogy olyan szituációt teremteni, ami Putyinnak kedvező, az nyilván saját magunk lábon lövése. De kérdés az az, hogy a választóikkal, vagy legalább a saját képviselőikkel meg tudnák azt értetni, hogy ehhez milyen típusú, ha úgy tetszik, költségvetési átcsoportosítások, vagy áldozatok kellenének, hogy egyszerűen rövid távon a kukánokat annyira megtolni, hogy Putyin kerüljön tárgyalási kényszerbe. Miközben, és ugye ez az egésznek a tragédiája, az ukrán front az már csak egy front az Oroszország euróatlanti blokk szembenállásban, mert bár nem gondolom, hogy az izraeli konfliktust ők robbantották ki, de azért az, hogy ennyi szereplő, regionális szereplő úgy érzi, hogy le van kötve a nyugat, hogy nekik most lehet lépni. És akkor itt tényleg a nikaraguai diktátortól a Hamászon át a tálibokig Afganisztánban. Tehát sok olyan szereplő van a világon, akik csak egy picike bátorítást vártak, ezt megkapták, így vagy úgy fegyverben, vagy csak szóban. A Száhelben lévő pucs sorozatoktól tényleg nézhetjük a világ térképét, hogy hogyan borul lángba. Ez pedig tényleg megint csak nem annak kedves, hogy az euróatlantiak szisztematikusan meg tudjanak oldani problémákat. És gondolom Blinkennek is csak 24 órája van, és ez most is látszik, hogy mondjuk az Európa-Amerika gazdasági csúcs október 20-án pénteken részben talán azért is ment bajra, és azért nem sikerült megegyezni a két egyébként szövetségesnek egy egyszerű kérdésről, mint az acél tarifa, mert egyszerűen Blinken le volt már kötve az izraeli konfliktussal. Tehát ezeknek azért van ára, hogy hány helyen kellene egyszerre helytállni a saját érdekeinkért, és ehhez vagy föltornáztuk a képességeinket, lőszertől diplomatákig, vagy pedig lassan reagálunk, de ha lassan reagálunk, az bizony nagyon súlyos saját érdeksérelmekbe fog kerülni.
Igen. Mi a helyzet Gázában? Nem véletlenül mondtam azt, hogy ott se lennék tábornok, hogy lehet háborúzni úgy, hogy betartom a jogszabályokat, mikor ugye azt mondják, a háború az a politika folytatása erőszakos eszközökkel. Az erőszak meg nagyon kevés jogrendben jogszerű. És ott házról házra kéne
hát
járni.
A városi hadviselés ugye
precíziós csapásokkal, igen,
hát
precíziós azért csapásokkal sem lehet operálni, mert mit ad Isten a Hamasz főhadiszállása fölött egy kórház van, oda bemenni, emberáldozatokkal jár, akkor ahhoz mit szól az izraeli közvélemény, mit szólnak az arab országok, ha vártnál nagyobb civil veszteségeket szenvednek a konfliktusban a palesztinok, szóval hát nem tudom.
Igen, jó kérdés, hogy hol kezdjük. Ugye eleve a Hamász számolja a veszteségeket, az a Hamász, aki az egész terrortámadást elindította, ugye szerint a számlálójuk szerint egyébként 9000-et átlépte tegnap a gázai áldozatok száma, miközben a Hezbollah vezére egyébként ma fog nagy beszédet tartani, tehát kiderül, hogy a második fronttal történik-e valami, ez ugye az észak-izraeli-libanoni határon eddig is zajló összecsapások lesznek-e intenzívebbek. Ugye ezért is ma reggelre kerítették be magát Gáza várost, de ez egy nagyon-nagyon lassú, tényleg precíziós műveletnek tűnik kívülről, tehát egy klasszikus moszuli csatát látunk, ahol egy reguláris hadsereg terrorista csoportokat próbál egy urbán környezetben, egy városi környezetben kifüstölni. Tehát ez egy lassú, körülményes eljárás, a civilek nyilván nem tudtak mind elmenekülni innen, és innentől kezdve lesznek civil áldozatok, ezt viszont a Hamász nem fogja nekünk külön számolni, hogy tulajdonképpen itt 32 katonája esett el, és csak 12 civil, tehát mindig azt fogjuk hallani, hogy 44 áldozat van, és azok mind tisztességes gázai polgárok voltak. Tehát itt teljesen
egyébként ez az izraeli katona dilemmája, és hogy valaki eldobja az AK-géppisztolyt, leveszi a csukját, és már palesztin civilnek néz ki.
Hát és ez az egyiptomi átkerés problémája is, mert az egyiptomiak is ezt gondolják, hogy akár itt több ezer harcos is simán egy szemkötéssel át meg majd valamikor a sínai félszigetre, pedig már ott is vannak elegen ilyenek. Tehát innentől kezdve ez, hát ez egy nagyon-nagyon nehezen feloldható emberjogi kérdésé válik, hogy ezt hogyan lehet szétválasztani. És Izraelbe ma reggel éppen már meg is érkezett Antony Blinken másodszorra, hogy arról beszélgessen, hogy mi lesz Gáza után. Tehát, hogy egyszerűen mi Izrael terve azzal, hogy még ezt az északi sávot valamilyen módon fel is számolja, lakatlanná teszi, és ugye már ezek is, ahogy ti mondtátok, olyan forgatókönyvek, amik azért sok helyen leverik a biztosítékot. Mi a politikai next step, van a következő lépés, miközben egyre egyértelműbb, hogy azért Netanyahu kormányzása se fog örökké tartani. Tehát vajon egy ellenzéki kormányváltás Izraelben mit hozna ebben a háborúban? És részben mik a ideológiai keretei ennek, részben mik azok, amiket valóban változó izraeli közvélemény kikövetel majd az ellenzéktől. Tehát egy hét alatt kétharmadról 50% alá beesett a gázai művelet azonnali kivitelezését támogató izraeliek száma. Tehát itt azért nagyon, nagyon gyorsan változik a belpolitikai helyzet is Izraelben, és erre biztos, hogy lesznek ellenzéki válaszok, biztos lesz felelősség, elszámoltatás, hogy történhetett ez meg.
Na de az izraeli politikának meg most színezettől függetlenül valamit kell csinálni, tehát olyan azért nehezen elképzelhető, hogy egyszer csak gondolnak egyet a palesztinok buldozerrel áttörik a határkerítést, és válogatás nélkül izraelieket gyilkolnak, meg több százat túszul ejtenek, tehát ezt így nehogy azt mondani, nehéz erre azt mondani, hogy na jó, akkor tárgyaljunk.
Ugye itt két óriási nyomás, demokratikus nyomás nehezedik a kormányra, az egyik, amit ti mondottuk a Hamásszal való alhonnagy leszámolás, a másik viszont az egyre erősödő kampánya, az immár 230-at is meghaladta, szerintem legutóbb, mikor néztem, 242 plusz tartottak nyilván, és hogy őket hogyan lehet hazahozni, illetve mennyire, hát a művelet maga az mennyiben veszélyezteti az életüket. És ez egy nagyon komoly polgári mozgalom már alakult, ugye először jött a üresen megterített asztal Tel Avivban, most már egy számláló az, ami működik, tehát itt szépen lassan ez egy polgári mozgalom már alakult, ami a háború ellenes izraelieket gyűjti maga köré. Ők nem azt mondják,
hogy tudják más Chomsky szervezte.
Azt, hogy van ilyen.
Igen.
De hogy tehát ez két politikai erő, amivel számolni kell, és Európa szerte is ezt látjuk. Ugye ebben a kompromisszum az, amit az Egyesült Államok mond, hogy nem tűzszünet, hanem humanitarian pauses. Tehát, hogy humanitárius kis szünetecskék legyenek, amikor legalább négy szállítmányt be lehet adni a gázai lakosságnak. Úgy, hogy tegnap kiszivárgott egy nem hivatalos kormányzati alternatív tervezgetésből egy olyan leírat, ami egyébként több mint 2 millió gázainak a övezetből való elküldésével számol. Tehát, hogy itt tényleg minden az asztalon van, eközben pedig Cisjordániában a telepeseket továbbra is azért a Netanyahu-féle radikális elemek a kormányban bátorítják, és elképesztő erőszak indult be, korábbinál nem látott mértékben jóval nagyobb, tehát halálos áldozatokat naponta követelő erőszak hullám a telepeseket.
Egy utolsó kérdés, Botond, hogy az eszkalációnak, bármilyen irányban való elfajulása a konfliktusnak még az asztalon van?
Ukrajnában, meg a Közel-Keleten?
Hát egyrészt meglátjuk ma a Hezbollah vezérnek a szavait, másrészt egyértelműen nőttek az Irán által koordinált Szíriában amerikai célpontok ellen elkövetett támadások, tehát növelik az amerikaiak vászázalatottani jelenlétüket, amellett, hogy a két repülőgép hordozó megérkezett a Közel-Keleti térségben. Tehát itt még benne van a pakliban, és Irán nyilván olyan csúnyákat mond, meglátjuk, hogy csak proxin keresztül, és itt idézőjelben a csakot, vagy pedig hát nyilván a eszkaláció teteje, hogyha közvetlen belép. Ukrajnában inkább arra kell számítanunk, hogy beáll a frontháború, és az alternatív frontok, tehát a kiber, a fekete tenger, a gabona, az ételdiplomácia, a nitrágya, zsarolások, ezek fognak tovább menni. És hát az egészben meglátjuk, hogy Xi Jinping maga még valamit begyújt-e valahol, és most nem Tajvanra gondolok, hanem azért látjuk, hogy itt a ritka földfém exportok korlátozásától kezdve egész izgalmas kereskedelmi háborús eszkalációkat látunk az elmúlt időszakban úgy, hogy egy hét alatt három miniszterét kirúgta. Ugye a védelmi minisztert, a pénzügyminisztert és a tudományos minisztert múlt héten szalasztották a kínai kormányból, és egyébként meghalt az előző miniszterelnök szívinfarktusban, aki fiatalabb volt Xi Jinpingnél. Tehát a helyzet az bárhol sajnos így be tud lopni, mert egyszerűen annyi helyen van szerintem törött, hogy mondjuk ezt, hát a döntéshozatali láncok nem éppen épek, és az nem segíti az ilyen helyzeteket.
Oké, hát nagyon szépen köszönjük, áttekintettünk a forró pontokon néhány dolgot, jobb kedvűek nem lettünk tőle, de legalább tudjuk, hogy merre hány méter. Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen, jó munkát,
szép napot, jó napot.
Köszönöm, sziasztok, nektek is.
Szia. Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük át a világ forró pontjait, Ukrajnától egészen a gázai övezetig.